Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Bizottság a nemzeti kormányokra hárítaná az energiaválság miatt a lakosságnál jelentkező többlet terhek mérséklését. Újabb javaslatok, de megoldják ezek a problémákat. Részletek hamarosan. Előtte azonban arról, hogy az Európai Unió bírósága elkezdte tárgyalni azt a magyar-lengyel beadványt, amit a két ország ez év elején nyújtott be. Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint még idén ítélet születhet az ügyben. Exterde Tibor kérdezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Két kereseti kérelem az, ez a tartalmilag ismert egyébként, tehát a lengyel és a magyar kereset tartalma fenn van az Európai Unió bíróságának honlapján. Jött arról is információ, hogy nagyjából mi hangzott el, például a beavatkozó államok oldaláról, és mindent mérlegre téve azt tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy valószínűnek tartom, hogy még idén ítélet született ebben az ügyben. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy a gyorsított eljárásban bírálják el az ügyet. Gyorsított eljárás esetén az a gyakorlat az Európai Unió bírósága esetében, hogy a kérelem jóváhagyásától kezdve 3-9 hónapon belül szokott ítélet születni, és a 9 hónap az körülbelül egyébként december közepén járna le. Amennyiben tartja az Unió bírósága ehhez a gyakorlatához magát, akkor valószínűleg novemberben főtanácsnoki indítvány ismertetésére kerülhet sor, és szerintem decemberben lehet ítélet. Amennyiben nem, akkor viszont át fog csúszni január-februárra, de még egyszer mondom, valószínű, hogy decemberben már ítélettel fogunk találkozni, és minden jel arra mutat egyébként, hogy a lengyel és a magyar kereset valószínűleg elutasításra kerül majd, vagy teljesen, vagy részlegesen, hiszen a magyar kereset levélben vannak másodlagos kérelmek is szemben a lengyel keresettel. Tehát Magyarország nem csak azt kéri, mint a lengyelek, hogy egy-egyben semmisítse meg ezt a rendeletet, hanem amennyiben ezt nem teszi meg, akkor vannak bizonyos pontjai, amelyeket mindenképpen semmisítsen meg. Tehát szerintem egyébként a legvalószínűbb forgatókönyv az összegezve, hogy idén ítélet lesz, és valószínűleg elutasítják a magyar és lengyel kereseteket.
A magyar és a lengyel keresetnek az a lényege, hogy ne lehessen uniós pénzkifizetést jogállamisági kritériumhoz kötni, ennek a megsemmisítését kérik a magyar meg mellékkeresetként?
Igen, tehát ugye van egy úgynevezett jogállamisági rendelet, amelyet 2020. decemberében fogadott el a Tanács és az Európai Parlament, ugye mint társjogalkotó intézmények az Európai Unióban. Ez elvileg hatályba is lépett egyébként 2021. január 1-én, tehát 2021. január 1 óta alkalmazni lehetne. Ugye látjuk, hogy nem alkalmazza az Európai Bizottság ezt a rendeletet különböző okok miatt. Emiatt kritikákat is kapott például az Európai Parlament részéről, és azt is látjuk, hogy 2021. március 11-én Magyarország és Lengyelország a nyitváló határidő végéhez közeledve beadta kereseti kérelmét arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió bírósága semmisítse meg ezt a rendeletet, vagy részben, vagy egészben, és lényegében arról van itt szó, hogy Magyarország és Lengyelország is többféle jogi érvet sorakoztat fel. A lengyeleknek van 11 jogi érvük, a magyaroknak van 9 jogi érvük, ami miatt szerintük meg kellene semmisíteni ezt a rendeletet, és szerintem a legerősebb érve egyébként az, hogy párhuzamos eljárás hoz létre ezzel a jogállamisági rendelettel az Európai Unió a 7. cikk szerinti eljáráshoz képest, hiszen a 7. cikk szerinti eljárás is az Európai Unió alapértékeivel kapcsolatban indulhat el, köztük a jogállamiságra hivatkozva, és ugye a magyarok és a lengyelek is azt állítják többek között, hogy ez az új eljárás típus, ez megkerül lényegében a 7. cikk szerinti eljárást. Ennek ellenére gondolom azt, hogy a végén valószínűleg az Unió bírósága ezeket a kereseteket el fogja majd utasítani.
Hogyha tegyük föl a magyar keresetnek részben helyt ad, akkor az a döntés, a bírósági döntés utána a jogalkotókat köti, tehát azzal ellentétes döntéseket a későbbiekben semmilyen módon nem hozhatnak?
Ez a részbeli semmiség azt jelenteni, hogy vannak bizonyos rendelkezései ennek a rendeletnek. Tehát nem az egész, hanem vannak bizonyos pontjai, amelyeket a magyar kereset másodlagosan kér megsemmisíteni. Szerintem itt van egyébként keresni valója Magyarországnak, tehát azt elképzelhetőnek tartom, hogy bizonyos pontokat valóban kiemel a rendeletből az Európai Unió bírósága, megsemmisíti, és amennyiben ezt megtenné, akkor valóban az úgy kell tekinteni, mint a létese jött volna. Tehát van egy rendeletünk, és akkor mondjuk azt mondom, hogy 98%-ban az hatályos lenne innentől kezdve, az a 2%, amit másodlagosan Magyarország megtámadott, azt kiemelik belőle, és akkor azt nem lehet alkalmazni, és ugye hasonló szabályt nem is lehet utána alkotni. Ezek viszont olyan szakaszok, amelyek a jogbiztonság elvét sértik, úgy tűnik egyébként, hogy nem kellően világosak, nem kellően pontosak. Itt elképzelhető, még egyszer mondom, hogy helyt ad részben a magyar keresetnek az Európai Unió bírósága, de az ügy érdemét ezt nem fogja érinteni, viszont azt el lehet mondani később, hogy akkor részben mégiscsak igazat adott Magyarországnak. Tehát ez egy lehetséges forgatókönyv. Legfeljebb ezt tudom egyébként elképzelni, hogy részben bizonyos pontokat megsemmisít a rendeletből.
Hogyha megszületik a döntés, utána az Unió alkalmazni fogja a döntés fényében az eredeti döntésből, jogszabályból megmaradt részeket? Tehát azonnal indul?
Igen, tehát akkor ezek olyan pontok, hogyha megnézzük a magyar keresetet, amelyek igazából nem befolyásolják a rendelet érdemét, tehát alkalmazhatóvá válik a rendelet. Egyébként most is alkalmazható, csak ugye valószínűleg két ok miatt nem hajtotta végre eddig az Európai Bizottság a rendeletet. Egyrészt azért, mert ugye a hírek arról szóltak, hogy volt egyfajta ilyen gentleman's agreement, tehát egy ilyen politikai alkú vagy megállapodás, hogy megvárja az Európai Bizottság a bíróságnak az ítéletét a rendelet végrehajtásával. Ugye ezt azért is érdemes volt megvárni, vagy érdemes megvárnia, mert amennyiben a bíróság mégis azt mondaná, hogy ez egy semmis rendelet, tehát úgy kell tekinteni, mintha nem is jött volna létre jogilag, akkor gondoljunk bele, hogyha elindult volna már január 1-től egy-egy ilyen eljárás, és mondjuk megvontak volna pénzeket, vagy visszatartottak volna pénzeket konkrét ügyekben, akkor ebből kára keletkezhetett volna konkrét személyeknek, mondjuk magánszemélyeknek például, akik egy semmis rendelet esetén perelhetnék egy ilyen helyzetben a tanácsot és a parlamentet, ugye kártérítést követelve, tehát ugye nem kockáztatott az Európai Bizottság szerintem a rendelet végrehajtásával, de most, hogy közeledünk az ítélet hozatalhoz, valószínűleg tartom, hogy vannak már olyan információi, tehát belső információi a bíróság házatájáról az intézményeknek és a tagállamoknak is, hogy valószínűleg még az ítélet hozatal előtt megindíthatja az eljárásokat egy-egy országgal szemben.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Lengyelországban mintegy 100 városban nagyjából 100 000 ember demonstrált a hétvégén az uniós tagság mellett. A tüntetést a Lengyel Alkotmánybíróság döntése váltotta ki, miszerint a lengyel alkotmány előbbre való, mint az uniós jog. A tüntetők közül sokan attól tartanak, hogy a Brexit után a Polxit is valósággá válhat, mondta a Tatár Tímeának Dobrowiecki Péter, Lengyelország szakértő.
Itt fontos látni, hogy ez nem egy párt mellett kiálló tüntetés, hanem inkább egy politikai vagy európai hovatartozás mentén összeellenzéki támogatással megszervezett viszonylag spontán tüntetés volt. Ahogy azt a felmérések is mutatják, nem mellékesen a lakosság jelentős része támogatja a lengyelországi utagságát, és kész akár az utcán is tüntetések formájában hangot adni ennek.
Az IA pontra ez a bizonyos gyarmatosítás kifejezés lehetett, amit a lengyel igazságügyi miniszter mondott?
Kétlem. Alapvetően Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter saját politikai pártja, hiszen ő a koalíciós kormány kisebb tagjának a vezetője, amely mindig is a jog és igazságosságnál is harcosabb és akár kontroverzebb állításokat fogalmazott meg, és ezzel is próbál meg szavazatokat szerezni. Nem ezen múlott a tüntetés, hanem inkább azon, hogy a lengyel állampolgárok egy része úgy érzi, hogy a kormányuk folyamatos konfliktusban áll az Európai Unióval, és ez Lengyelországot kedvezőtlen helyzetbe hozza.
A Lengyel Alkotmánybíróság döntése miszerint az uniós jog az nem felsőbbrendű a nemzetéhez képest. Ez mennyire lehet belépő a kilépéshez?
Úgy vélem, hogy Lengyelország mindenkori lengyel kormány nem szeretne kilépni az Európai Unióból, hiszen egyrészt a szavazók döntő többsége uniópárti, másrészt Lengyelország gazdaságilag jelentős haszont nyer az uniós tagságból, ami erősíti lengyel gazdaságot, tehát nem célja Lengyelországnak kilépni az Európai Unióból, a mostani kormánynak sem célja, viszont egyértelműen látszik, hogy ez a döntés újabb lépcső a évek óta tartó nemzetállamok versus erősödő federális Európa vitában, amelyen Lengyelország markánsan kiáll a nemzetállamok, erős nemzetállamok függetlensége mellett, és várható volt, hogy a lengyel alkotmánybíróság így fog dönteni, de a lengyel kormány gyors reakció, illetve a reakció fajtája azt mutatja, hogy a lengyel kormány egy ilyen fajta döntést szeretett volna látni az alkotmánybíróságtól.
Ebben a folyamatban mennyit nyom a labdába az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton reggel aláírt egy olyan kormányhatározatot, amely tulajdonképpen a lengyel alkotmánybíróság döntését üdvözli?
Lengyelország szempontjából mindenképpen sokat, hiszen az, hogy az EU-n belül van egy másik tagállam, amely kész kiállni Lengyelország mellett. Az szinte a legfontosabb lépés e helyzetben, hiszen Lengyelország nem teljes mértékben marginalizálódott, hiszen bármiféle szavazás esetén Magyarország megvétózná Lengyelországot elítélő határozatot, így az EU-nak is a ellencsapáshoz felhasználható eszköztára azért csorbult. Ez a legfontosabb a lengyel fél számára, és természetesen van egy erkölcsi támogatás is, ahogy mind Varsó, mind Budapest úgy érzi, hogy számíthat a másikra ebben a folyamatos csapásváltással az EU-val.
Dobrowiecki Péter, Lengyelország szakértőt hallották.
Brüsszeli hét.
energiaválság van Európában, de mi is pontosan? Király István Dániel erről kérdezte Jenei András energiapolitikai szakértőt és Pletcher Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét.
Strukturális vagy szállítási válság van, vagy lehet Európában, Jenei András?
Hát én egyértelműen azt gondolom, strukturális válság van. Tehát a 2006, vagy de főleg 2009-es szállítási válság, az egy politikai és szállítási válság volt. Most azt látjuk, hogy az azóta átalakult és EU-s reguláció által sokszor erőltetten átalakított európai gázpiac egy klasszikus strukturális válságban vergődik.
Pletcher Tamás?
Én is azt gondolom, hogy strukturális válságban maga a megoldás rövid távon egyébként nagyon egyszerű lenne, vagy meg kellene az oroszokkal állapodni az Északáramlat 2 ügyében, és azt gondolom, hogy akkor az oroszok ezért cserébe hajlandóak lennének a saját fogyasztásukról is akár lemondva Európa felé többlet gáz szállítani, vagy bele kellene állni az ázsiai versenybe, és megvenni előlük a cseppfolyós földgázt. Mondjuk az utóbbinak valószínűleg jóval nagyobb költsége van, az előbbinek pedig politikailag jóval nehezebb.
Jenei András energiapolitikai szakértőt és Pletcher Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Az Európai Bizottság jövő áprilisig magas energiaárakkal számol. Úgy látja, hogy nem az uniós karbonpiaci árazási rendszer a felelős az égig emelkedő energiaárakért, hanem a Covid-járvány után felborult kereslet-kínálati viszonyok. A szerdán bemutatott csomag részleteiről Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Itt ugye másképpen magyarázzák az okokat, az árrobbanásnak, a gázárrobbanás és ennek nyomán a villamos energiaárának robbanásának az okait. Elsősorban egyébként keresleti kínálati viszonyokkal, változásával a piacon, ugye a Covid-ból kijöve, például Ázsiában nagy mértékben és Európai Unióban is egyébként megnőtt a kereslet az energiaforrások iránt, hiszen a gazdasági növekedés beindult, és ennek volt egy hatása, a közben a kínálati oldalon is szűkülés jelentkezett, ami furcsa egyébként, például Oroszország esetében, bár ezt az Európai Bizottság egy szerdán bemutatandó közleményben, az Európai Bizottság nem azzal vádja a Gazpromot, hogy szándékosan játszik ezzel, de azt mondja, hogy teljesíti az elvárás, mondja a szerződéses kötelezettségeit, viszont ami érdekes, hogy amikor ugye magasra fölmennek az árak, akkor általában a kínálati oldal úgy szokott reagálni, hogy többet exportál. Ez viszont nem következett be, számosokból, nem csak Oroszországból, hanem Norvégiából és Algériából sem.
Egyébként összességében, ha az Európai Uniót nézzük, akkor a közösség földgáz mennyisége, az annak a hány százaléka származik Oroszországból?
40%-át, tehát az Európai Unió a gáz fogyasztásának a 40%-át, tehát mindig rendkívül nagy mértékben Oroszországból szerzi be, és ami furcsa, ugye, hogy miután az Európai Unió az Energia Unióval meghirdette gyakorlatilag ezt a leválást, ezt a függetlené válást, diverzifikálást, ezóta még növekedett is ez a függőség az elmúlt időszakban, ami nem jelenti azt, hogy ez mindig így lesz, hiszen ebben különbözik valószínűleg szerintem a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottságnak a válaszai erre. A bizottság úgy gondolja, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ami most történik, az éppen arra mutat rá, hogy nem tartható fent hosszú távon, meg tovább, meg már akár középtávon sem, ez a nagyfajta kiszolgáltatottsága Európának az energiaimporttól. Ezért ugye erre a válasz az, hogy meg kell kétszerezni tulajdonképpen az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy minél előbb Európa dekarbonizáljon, átálljon a megújuló energiaforrásokra. Tehát a magyar miniszterelnök és mások is egyébként, nincs ezzel egyedül nyilván, ők igazából valahol az Európai Uniónak ebben a karbon dekarbonizációs programjában, tervében látja a problémák forrását, amiért egyébként most valószínűleg átmenetileg, de több hónapra nagyon meredeken az égbe szöktek az árak, miközben az Európa Bizottság szerint meg pont arra mutat rá, hogy jó úton halad az Európai Unió, és a tiszta energia felé kell venni az irányt, ha lehetne nagyobb sebességgel.
A dekarbonizáció, a tiszta energia felé út az jár a lakosság számára áremelkedéssel, vagy járhat?
Igen, tehát ugye a valóban járni fog, és az Európai Bizottság javaslatai ezt az ígéretet, nem feltétlenül kedvező ígéretet tartalmazzák, hiszen többek között egyébként több részben is, hiszen a szó van arról egyébként, hogy az energiaadókat más alapokra helyezik. Aztán, ami különösen fontos, hogy gyakorlatilag két olyan szektor bekerül a karbonározás arra. Tehát ugye a nagyon lényeges változás ennek a programnak, amit az Európai Unió most meghirdetett, ugye, aminek a célja az, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökken a kibocsátás, az, hogy gyakorlatilag a karbonárat, a karbonpiaci árakat első alkalommal a lakossági szegmensben a háztartásokra is alkalmazza, ami pedig úgy, hogy a közlekedést, tehát a közúti közlekedést és a lakóépületeknek a fűtését is beterelni ebbe az emisszió kereskedelmi rendszerbe, ahol hogy árverések vannak, és ahol gyakorlatilag át fogják hárítani az árakat a fogyasztókra. Milyen módszerrel tud az Európai Unió és által a tagállamok ez ellen küzdeni? Ugye számos lehetőség van.
Ugye a magyar kormányzat, illetve sok mindenki más mondja azt, hogy fizessenek a szennyezők.
Igen, ugye, és azt mondja az Európai Bizottság is egyébként, az Európai Unió is ezt mondja, hogy fizessük a szennyezők. Igazából azt hiszem, a kérdés az van, hogy az arányok megtalálása, és az, hogy, és ez a lényeges, hogy milyen mértékben biztosítható az, hogy az energiaszegény családok, illetve a leginkább rászoruló, kiszolgáltatott csoportoknak a terheit hogyan lehetne tulajdonképpen csökkenteni. Valószínűleg azért azt látni kell, hogy egy ilyen hihetetlen átalakulás, átállás, rövid távon és középtávon nem fog költségek nélkül járni, tehát azt szerintem álom, hogy egy ilyen átállást úgy megusszon mindenki, hogy ne kerüljön neki semmi felárva több pénzbe. De ugye vannak más megoldások is, az energiahatékonyság növelése például, ami nem egy egyszerű feladat, de ezt ugye kerülgetik általában a tagállamok is, az például ugye az áram, az energia a legolcsóbb, amit nem fogyasztanak el. Ugye ez egy kicsit közhelynek számít, azt hiszem ez így van. Tehát ott is sokat lehet nyerni. Ezen kívül az Európai Bizottság javaslata tartalmaz egy ilyen szociális alapot, ami gyakorlatilag ilyen klímaszociális alapot, ami 144 milliárd euróval tagállami hozzájárulásokkal alakulnak ki, és kifejezetten lehetne kompenzálni ezeket a rétegeket. De nem ez a megoldás, nyilván ez a megoldás csak egy részmegoldás lenne. És mi a megoldás rövid távon? Hiszen itt igazából arról van szó szerintem, és a válaszokban ezért van különbség, hogy ki a rövid távú megoldásokra próbál fókuszálni, ki pedig a közép és hosszú távú megoldásokra. Érthető, hogy a politikusok rövid távon is már szeretnének látni valami enyhülést, hiszen például, hogyha ki választás elé néznek, azoknak a nyakába zúdul egy ilyenfajta áremelkedés, azok jó megnézhetik magukat, mondjuk így. Ugye Magyarországon van rezsi csökkentés, és ezért a piaci árnak a mostani jelenlegi piaci árnak a háromszorosára kevesebbek kerül a lakossági ár.
Magyarul a magyar lakossági ár a tényleges piaci ár harmada.
Hát körülbelül ugye ezt olvastam én is, hogy szakértők szerint körülbelül itt tartunk most, ami azt jelenti, ugye, hogy Magyarországon van egyfajta sapka, ami védi a háztartásokat ez a rezsi csökkentés révén. De ugye van más megoldás is, és az Európai Bizottság ebben a közleményben erre is fölhívja a figyelmet. Ne felejtsük el azt, hogy amit fizetünk háztartások, a villamos energiáért, és fizetünk a földgázért, a gáz használatáért, az minimum egyharmad, vagy 40%-ban adó. És az adó, ugye azt az állam, az a kormányokon múlik, hogy milyen adót vetnek ki. Adó, jövedéki adó lehet ugye az áfa, ami Magyarországon például 27%-os, és egyéb díjak is, tételek is benne vannak. Magyarán, ugye itt a labdát tulajdonképpen a Brüsszel, ahogy tetszik, a tagállamokhoz dobja, hogy átmenetileg is célzott mértékben, tehát célzott csoportok számára, miért ne lehetne csökkenteni ezeket az adókat, már csak azért is, és itt egy nagyon fontos dolog van, mert a tagállamok számára egyébként ez az európai kibocsátás kereskedelmi rendszer, az Európai Bizottság becslései szerint csak 2021-ben 30 milliárd euró bevételt fog hozni. Magyarán azt mondják, azt mondja az Európai Bizottság, ha vannak ilyen rövid távú problémák, amelyek most az energiárobbanással függenek össze, a tagállamoknak tulajdonképpen meg kell nézniük azt, hogy milyen eszközeik vannak, forrásaik arra, hogy ezeket enyhítsék. És ehhez mutat az Európai Bizottság tulajdonképpen készséget, hogy erre megvan már az eszköztár. Én úgy gondolom, hogy összességében elmutató az, hogy rövid távon, igazából a bizottság legalábbis így gondolja a közleményben, rövid távon a tagállamoknak kellene menedzselni, különböző eszközökkel, amik a lehetőségükre van bocsátva, vagy a rendelkezésre van bocsátva, közép és hosszú távon pedig elképzelhetők pótlólagos uniós szintű intézkedések.
Az Európai Unió akár támogatással, tehát pénzügyi támogatással, akár jogszabályváltoztatásokkal nem tudna segíteni, vagy mérsékelni ezeket a terheket, illetve költségeket?
Kérdés az igazából, nyilván, hogy számos politikus is feszeget, hogy tekintettel arra, ami most történik, és ami viszont azért tegyük hozzá, egy nem feltétlenül olyan dolog, ami nem ismétlődhetne a jövőben, de a szakértők azt mondják, hogy olyan fajta egyvelege állt össze a különböző negatív tényezőknek, amire azért ritkán van példa. Tehát, hogy ezért érdemese tulajdonképpen azt a tervet, amit júliusban letettek az asztalra, felrugni, esetleg átdolgozni. És az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nem, mert az Európai Bizottság szerint mindazok a a szempontok, amelyek indokolták, tulajdonképpen indokolták tették ezt a csomag elfogadását, azok nem hogy továbbra is léteznek, hanem most még inkább megerősítést is nyernek. Ehhez képest ugye a rövid táv, főleg a rövid távon gondolkodók úgy gondolják, hogy rossz irányba haladt, és ez jogosan gondolhatják ők is a maguk szempontjából, vélelmezhetik ezt, hogy rossz irányba indult el az Európai Bizottság, és a jobban kellene gondoskodni a háztartásokról és az ipari felhasználókról. Miért? Azért, mert hogyha egy ilyen áremelkedés, és ezt valljuk be, szerintem az a leggyengébb pontja az Európai Bizottság érvelésének, amikor egy ilyen brutális áremelkedés van, akkor nem lesz könnyű további áldozatokat kérni a társadalom tagjaitól, hogy járuljanak hozzá azokhoz a változásokhoz, amelyeknek egyébként a végső haszonélvezői ők lesznek, lehet, hogy nem egy vagy két éven belül, meg az ő gyerekeik, hanem mondjuk 5-10-20 éves távon. Tehát itt igazából az időtávokat kellene tudni összeegyeztetni egymással. A kérdés nyitott, és én nem zárom ki egyébként, hogy valami fajta kalibrálás, rekalibrálása lesz ennek a csomagnak. Már csak azért is, mert ne felejtsük el, ami most az asztalon van, az csak az Európai Bizottsági javaslat. Arról még a tagállamoknak és a parlamentnek le kell folytatni a vitát, és én úgy gondolom, hogy mindaz, ami most történik, ugye hiszen az Európai Bizottság az jelzi előre, hogy áprilisig biztosan maradnak ezek a nagyon magas gázárak, energiaárak, ezek potenciálisan aláshatják ugye a társadalmi támogatást, tehát én úgy gondolom, hogy a tagállamok és az Európai Parlament is figyelembe fogja venni ezt a tényezőt, és ahol lehet, hozzá fog nyúlni a csomaghoz.
Jévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Brüsszeli hét. Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!